Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a hallgatókat, és rögtön egy kéréssel kezdeném. Kérem, csukják be a szemüket, és képzeljék magukat egy gyönyörű, nyugtató természeti tájba. Ugyanez nem egy felmérés, és nincsenek is róla tudományos adataim, de biztos vagyok benne, hogy 10 emberből legalább 6 vagy 7 egy erdőben találta magát, és élvezte a madárcsicsergést és a levelek között átszűrődő napsugarakat. Ódor Péter, erdőökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója szerencsés helyzetben van, hiszen ilyen, vagy részben ilyen a munkahelye. Köszöntelek, Péter!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Kérlek, akkor kezdjük talán azzal, hogy mi is a feladata egy erdőökológusnak?
Hát talán egy kicsit messzebbről indítanék, hogyha azt mondjuk, hogy ökológus, akkor ami szerintem fontos, amikor ökológusokról beszélek, hogy az ökológusok kutatók. Tehát sokszor össze szokták mosni, hogy a természetvédők, meg a természetszerető emberek, meg a természet iránt elkötelezett emberek, ezek lehetnek az ökológusok is ilyenek, sőt ilyenek, de amikor én azt mondom, hogy ökológus, akkor olyan emberekről beszélek, akik kutatnak, tehát akik a populációkat, életközösségeket, meghatározó tényezőket, előfordulásaikat, funkcióikat, működésüket tudományosan vizsgálják, és ezt megfelelően publikálják is. Tehát egy erdőökológus, hogyha így lejjebb szűkítem, akkor pedig ezen belül az erdőkben élő lényekkel foglalkozik, az ottani életközösségekkel, populációkkal, az erdők szerkezetével, működésével, az erdőkben élő közösségek meg populációk közötti interakciókkal.
Akkor bőven akad kutatni való, hiszen az erdő fajok sokaságát tekintve azt hiszem talán az egyik leggazdagabb élőhelyek közé tartozik.
Igen, hogyha földi léptékben nézzük, akkor talán a legfajgazdagabb élőhelyek azok a trópusi esőerdők, illetve a korallzátonyok, két nagyon eltérő közösség. Ha így a mérsékeltőben nézzük, egyébként fajgazdagság szempontjából ez is attól függ, hogy milyen léptékbe vizsgálódunk, milyen térléptékbe vizsgálódunk. Lehet, hogy a gyepek, mondjuk a sziklagyepek finom léptékben lehet, hogy gazdagabbak, de hála Istennek ez nem is egy ilyen verseny, egy természetes erdei életközösség, az egy rendkívül fajgazdag és egy rendkívül komplex életközösség. Ráadásul ma már ez olyan szempontból is bonyolultabb, hogy amikor kimegyünk egy erdőben, akkor egyszerre látjuk ezt a természetes rendszert, ennek az elemeit, illetve azokat a hatásokat, amiket az ember az erdők használata során már rátett ezekre a természetes viszonyokra, tehát az erdőkben egyszerre vannak jelen a természeti jelenségek, illetve az emberi hatások, hiszen az erdeinknek a nagy része valamilyen szintű művelés alatt áll, vagy állt.
Igen, hát ugye fára mindig is szüksége volt az embernek, és ez egy jó darabig így is lesz. De mégis mekkora területen a hazai erdőknek az, ami gazdasági céllal működik, hogyha lehet ezt mondani? Mekkora területeken zajlik gazdálkodás az erdőkben?
Hát, lehet, hogy rossz hírt fogok mondani, de hogyha tágértelemben nézem azt, hogy azokban az erdőben, amikben valamilyen szintű erdőgazdálkodás folyik, az 96%. Tehát, hogyha kerekítek, akkor majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy az összesben nagyjából egy 4%-nyi olyan erdő van Magyarországon, amire azt mondjuk, hogy úgynevezett faanyagtermelés nem szolgáló erdő, tehát nem tölt be úgymond gazdasági funkciót. De nyilván itt egy kontinuumba kell gondolkodni, tehát az erdőknek több rendeltetése van, ezektől a legkiemeltebb egyrészt a gazdasági funkciójuk, gazdasági rendeltetésük, ami alapvetően elsősorban a faanyagtermelést jelenti, bár lehetnek egyéb gazdasági haszonvételek is az erdőből. Másrészt a védelmi funkciók, ez alatt sok esetben az ember elsősorban az erdei életközösség védelmére gondol, de legalább ennyire fontos a talajnak a védelme, a klímának a védelme, a vízbázisok védelme, a levegő tisztaságának a védelme, tehát egy nagyon széles értelembe vett védelmi funkció. A harmadik pedig egy rekreációs funkció, hiszen az erdőket a társadalom az sokrétűen használja, kirándulástól elkezdve az egyéb rekreációs célokig, amit szintén ki kell elégíteni az erdőknek. Amikor azt mondjuk, hogy úgymond hasznosítás alatt van egy erdő, akkor ez itt egy széles kontinuumot kell elképzelni. Már vannak olyan erdők, a legpozitívabbról indulok, vagy a legtermészetesebbről indulok, amelyekben nincsen gazdasági hasznosítás, ez mondjuk ez a körülbelül 4%. A kontinuumnak a másik végén vannak talán azok az erdők, amelyek elsősorban gazdasági célokból, elsősorban gazdálkodási rendeltetésük van, tehát itt a ültetvényekre kell elsősorban gondolni, amik jó részt nem is őshonos fafajokból, hanem idegenhonos fafajokban állnak. Egyébként ezeknek a területe majdnem az erdőállomány felét teszi ki, tehát ez nem egy kicsi szelet. És akkor van ez a nagyon széles spektrum, azok az őshonos fafajú erdők, bár egy ültetvénynek is lehet például talajvédelmi funkciója, ezt hozzáteszem. De a középen van ez a nagyon széles spektrum, azok az őshonos fafajú erdők, amelyekben egyfelől zajlik faanyagtermelés, tehát van gazdasági funkciója, de emellett nagyon komoly védelmi és rekreációs rendeltetéseket is kell, hogy biztosítson, és ez az a széles mezgye, hogy úgy mondjam, az őshonos fafajú erdeink, gazdasági hasznosítás alatt álló őshonos fafajú erdeink, ahol eltérő mértékben, de a védelmi funkciókat biztosítani kell, és ezért úgymond harmóniába kell hozni a gazdasági szempontokat, illetve a védelmi szempontokat.
A harmónia az egy különösen fontos kulcsfogalom az erdőgazdálkodás szempontjából, és éppen ezért is adódik a kérdés, hogy az ökológiai szempontok az erdőgazdálkodásban mennyire kerültek előtérbe. Azért én azt látom, hogy az utóbbi években van egy tendencia, ami azt mutatja, hogy erősödnek az ilyen ökológiai szemléletek az erdőgazdálkodás területén, de én laikus vagyok. Mit lát az ökológus?
Hogyha kicsit távolabbról nézem, tehát hosszabb idő távlatból, akkor folyamatosan azt lehet figyelni, hogy az ökológiai szempontok, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a védelmi funkciók, azok egyre inkább jelennek meg a társadalomban. Már gyakorlatilag nagyjából a 18. század végén jöttek rá először arra, hogy nem lehet szabályozatlanul használni az erdőket, és akkor jelent meg először az úgynevezett tartamos erdőgazdálkodás, ami még egyelőre csak arról szólt, hogy nagyon leegyszerűsítve annyi fát vágjunk ki, amennyi nő. Tehát ne pusztítsuk el az erdeinket. És akkor gyakorlatilag a 19. század vége, 20. század elején pont erdészkutatók voltak azok, akik jelentős mértékben szót emeltek akár az akkori őserdők megőrzése érdekében, akár az erdőgazdálkodásnak a természetközelibbé tételében, és ha kicsit a jelenkort nézzük, akkor nagyjából a 70-es években jelent meg igazából az erdők esetében a természetvédelmi szempont, a természetvédelmi szervezetek, hogy úgy mondjam, vagy az állami gazgatásnak a természetvédelmi része, ami szintén egyébként az erdőgazdálkodásból, jelentős mértékben az erdőgazdálkodásból nőtte ki magát, és folyamatosan van egy ilyen tendencia, hogy az erdőgazdálkodás egyre nagyobb és nagyobb mértékben veszi figyelembe a védelmi és ökológiai szempontokat, amitől persze nem állítom azt, hogy elértük a legoptimálisabb állapotot, még nagyon sok lépés van előttünk, de ilyen értelemben mindenképpen egy pozitív folyamatról beszélhetünk, bár a dolognak meg a negatív oldala az, hogy közben pedig, hogyha így ugyanezt az időszakot nézzük mondjuk a 18. századtól napjainkig, mivel ezek akkor még kevésbé voltak fókuszban, az erdeink állapota úgy nagyjából mondhatni, hogy fokozatosan romlott, illetve ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy az erdősültség az alapvetően a 20. századtól kezdve folyamatosan nő, viszont ha azt nézzük meg, hogy a úgymond másodlagos erdei élőhelyek, tehát az ilyen ültetvényszerű erdők tömege vagy területe az egyre inkább növekedett, még igazából a természetszerű erdőknek az aránya az pedig folyamatosan csökkent, bár hozzá kell tennem, hogy az erdők ilyen szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, mint mondjuk a vizes élőhelyek vagy a gyepek, tehát hogy mondjuk a természetszerű erdeink azok sokkal inkább megmaradtak, még hogyha jelentős mértékben át is alakultak ahhoz képest, ahogy kinéztek mondjuk az emberi hatások érvényesülése előtt.
Ez a folyamat mikre vezethető vissza? Gondolom, hogy egy jó nagy adag emberi tevékenység áll a dolgok hátterében, de mégis mit lehet elmondani, miért romlott le ennyire a természeti állapota az erdőknek?
Most egy kicsit válasszuk el az ültetvényeket, amiket nem erdőélőhelyen hoztak létre, hanem beszéljünk azokról az őshonos fafajú erdeinkről, amelyeknél mindig nagyjából egy erdő állt azon a területen. Igazából a 17.-18. században alakult ki a ma is uralkodó úgynevezett vágásos erdőgazdálkodás, aminek a az alap felépítése az, hogy viszonylag nagy területi egységre osztjuk az erdőket, azokat levágjuk egy adott időpontban, majd utána felújítjuk, ami történhet természetes újulatra alapozva, akkor nem egy lépésbe vágjuk le, ez az úgynevezett fokozatos felújító vágás. Történhet egy lépésbe, ezt szoktuk tarvágásnak hívni, és akkor mesterségesen, mondjuk csemeteültetéssel újítják fel. Majd utána egy egykorú állomány alakul ki, amit folyamatosan ápolnak, különböző előhasználatok vannak, stb. Majd eléri az úgynevezett vágáskort, amikor megint levágják. Ettől még lehet, hogy az a fafaj összetétel alapvetően hasonló, mint amilyen a teljesen természetes viszonyok között volt, de ugyanakkor a természetes bolygatási rezsimet követve ezek az erdők nem egyszerre dőlnének ki, hanem kisebb foltokban az egyes idősebb egyedek külön-külön. Tehát alapvetően az őshonos fafajú lombhullató erdeink azok vegyeskorúak lennének, és ilyen értelemben kis foltokban egyszerre jelen lenne az újulat, a középkorú generáció és az öreg famatuzsállemek, és ezek egy ilyen nagyon rendezetlen mozaikot alkotnak, az őserdők ma is így néznek ki. Ehhez képest ez a vágásos üzemmód, ez egy ilyen emberi szempontból egy jól követhető és faanyagtermesztési szempontból egy teljesen racionális rendet vágott, úgymond az erdeink között. Ezért van az, hogy nekünk ma az teljesen természetes, hogyha kirándulunk, akkor elmegyünk egy felújítási terület mellett, aztán egy fiatalos mellett, akkor vannak középkorú erdők, meg vannak idős erdők, de ez ugyanannak a rendszernek a különböző korosztályai gyakorlatilag. És ez a gazdálkodási mód, meg ez a szerkezet a természetes erdőknek a szerkezetétől jelentősen eltér. A másik nagy különbség, amit szintén nem lehet felrónia az emberiségnek, hogy ugye kiviszi a fát az erdőből, tehát egy természetes erdőben, egy őserdőben a fák ott dőlnek össze, és ami kidőlt fa, az ott is marad az erdőben, nagy mennyiségű holtfa halmozódik fel, ami szép fokozatosan elbomlik. Ez megint egy olyan funkció, amelyik ökológiai szempontból rendkívül fontos. Na most nyilván, amikor az erdőgazdálkodást és a faanyagtermelést egy picit próbáljuk ökológiailag is fenntarthatóbbá és természetközelibbé tenni, akkor ugye nyilván nem azt mondjuk, hogy akkor ne vágjunk ki a fákat az erdőből, és ne gazdálkodjunk az erdőben, de van egy olyan nyomás, hogy lehetőleg ezt a gazdálkodást minél jobban közelítsük a természetes folyamatokhoz. Ilyen értelemben például körülbelül a 2000-es évektől Magyarországon megjelenő, de még mindig eléggé gyerekcipőben levő úgynevezett örökerdő üzemmód, amit szállalásnak is szoktak hívni, meg különböző elnevezései vannak. Az a lényeg, hogy ez folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy sose vágunk le egybe egy nagyobb erdőállományt. Ez például egy ilyen fafajokban is gazdagabb, vegyeskorú, mozaikusabb erdőszerkezetet hoz létre, amiből ugyan hozunk ki fát, de szerkezetében a beavatkozások módjában sokkal közelebb áll ez a gazdálkodási mód ahhoz a dinamikához, amit mondjuk az őserdők mutatnak. Hogyha emellett még odafigyelünk arra, hogy visszahagyjunk fákat az erdőben, ilyen famatuzsálemeket, vagy hagyjunk fákat nagyon öregre megnőni, amit sose vágunk ki, ezek az úgynevezett habitatfák, vagy biotópfák, ha hagyjunk vissza holtfát, ha erdő területeket kivonunk a gazdálkodásból, akkor amellett, hogy faanyagot termelünk, az erdei életközösség szempontjából egy sokkal élhetőbb, diverzebb, természetesebb erdőstájat tudunk kialakítani.
A holtfák nagyon jelentős élőhelyek, korhadékbontó állatoknak szaporodó, táplálkozó és élőhelyet jelentenek, rengeteg gomba kötődik hozzájuk, számos rovar, bogár, faj, és hát ezzel együtt ugye a velük táplálkozó madaraknak is igazi terített asztal. Arról nem is beszélve, hogy a már említett fakihozatalnak is egy fontos eleme, tulajdonképpen nem visszük ki az erdőből a megkötött szenet, hanem ott hagyjuk az élőhelyen, azért ez is jelentős.
Mindenképpen, ugye a korhadó faanyagnak, ahogy ezt nagyon jól összefoglaltad, egy nagyon fontos biológiai, az életközösség szempontjából nagyon fontos jelentősége van. Nagyjából az erdei fajoknak közel az egyharmada eltűnne az erdőből, ha nem lenne benne valamilyen mennyiségű holtfa. És ebbe például jelentős előrelépést tett a hazai erdőgazdálkodás, tehát tudatosabban hagyják vissza a holtfát a gazdálkodás alatt álló területeken, illetve azzal, ha kivonnak területeket a gazdálkodás alól, ezzel a holtfa megjelenését is elősegítik. A szén esetében részben ez igaz, hiszen az ott elkorhadó faanyag nak a széntartalmának egy része az úgymond hosszú távú raktárként bekerül a talajba, és ott például humusz formájában, televény formájában nagyon hosszú távon elraktározódik. Egy jelentős része viszont lebomlik, csak sokkal lassabban bomlik le, mint hogyha holnap elégetnénk a kályhába, tehát mondjuk egy vastag, nagy bükkfa, törzs, az mondjuk 50-60 év alatt bomlik le, és mondjuk egy jelentős része széndioksziddá válik így is, tehát az nem igaz, hogy amit behagyunk, az ott örökre konzerválódik, de minden esetre egy elég hosszú tartós szénraktár tudunk a holtfa visszahagyásával biztosítani, de nyilván ez is egy olyan dolog, hogy természetesen másmilyen holtfa mennyiségeket lehet visszahagyni, vagy létrehozni egy olyan erdőben, amiben gazdálkodás zajlik, és nyilván mások az elvárások olyan területeknél, amiket kivontunk a gazdálkodás alól.
Említetted még a matuzsálemeket, amik szintén nagyon fontosak az ökoszisztéma szempontjából. Azt hiszem, hogy a tölgyekre mondják azt, hogy körülbelül 800 faj, ami csak egy tölgyfához kötődik mondjuk, és ez ennek a fának persze az egész élet folyamatára lebontva, az egészen idős matuzsálemi korig tekintve, de 800 faj kötődik hozzá.
Nagyon sok olyan elsősorban rovarfajunk van, amelyik specialista, tehát ami egy adott fajhoz kötődik, és nyilván, ha meg utána belenézünk a ehhez kapcsolódó parazita és egyéb rendszerekbe, ott is nagyon sok specialista van. Ilyen értelemben egyébként tényleg a tölgyek az egyik legfajgazdagabb életközösséget fenntartó fafajok, mert hogy nagyon sok specialista fogyasztójuk van, amelyeknek számos specialista parazitájuk. És ilyen értelemben egyébként a fafajgazdagság nagyon fontos, mert hogy a különböző fafajoknak más-más specialista élőlényeik vannak. Amikor viszont ilyen nagy fákról, veteránfákról, famatuzsálemekről beszélünk, akkor tényleg annak van például nagy jelentősége, hogy a fákon egyre több olyan mikroélőhely, mikrohabitat jelenik meg. Az odók, ilyenek a különböző kéregsebzések, különböző ágcsonkok, repedések, és még nagyon sokféle ilyen mikroélőhely van, amelyek egy csomó specialista élőlénynek jelentenek életteret, és nyilván ezek a mikroélőhelyek elsősorban az egyre idősebb és egyre terebélyesebb fákon tudnak megjelenni. Ez egyébként ezek már gyakorlatilag részben úgymond a holtfának valamilyen megjelenési formái, hiszen ezek mindig olyan elhalt részek a fán, amelyek a még élő fán biztosítják ilyen különböző élőlényeknek a sajátos mikroélőhelyét.
Tulajdonképpen az erdei életközösségek sokszínűségével nem csak természetvédelmi szempontból kell foglalkozni, ennek komoly gazdasági hatása is van. Ugye amikor az erdei ökoszisztémát védjük, vagy annak a dúsulását próbáljuk elősegíteni, akkor gyakorlatilag az erdő immunrendszerét próbáljuk meg segíteni, és pont ebből adódik a kérdés, hogy mennyire érezhető és mennyire pénzszerűsíthető az a fajta ökoszisztéma szolgáltatás, amit pusztán az erdei biodiverzitás jelent.
Hát egyrészt azzal kezdeném, hogy szerencsére ma már az erdőgazdálkodás nem csak a faanyag termesztést jelenti. Tehát egy erdőgazdálkodónak egyszerre kell megfelelnie ennek a sokfelétű funkciónak, tehát úgymond ő nem nézheti, és szerencsére a legtöbb esetben nem is csak a pusztán rövid távú faanyag termesztési célokat nézi, hanem neki is meg kell felelnie ezeknek a védelmi funkcióknak a biztosításához. Ettől függetlenül egyébként anyagi szempontból is, sok szempontból megéri fenntartani ezeket a természetes funkciókat. Tehát például egy vegyeskorú erdő sokkal kevésbé van kitéve a fafaj specialista rovarkártevők károkozásának. Ez nem egy bonyolult dolog, tehát hogyha egy monokultúrát megtámad egy specialista kártevő, akkor az sokkal nagyobb kárt tud benne okozni, mintha ott 8-10 fafajból álló összetett közösség van. Ugyanígy, ha mondjuk vegyeskorú erdőt tartanak fenn, annak az ellenálló képessége a különböző abiotikus károkkal szemben, széldöntésekkel, jégtörésekkel szemben, amik a klímaváltozásból adódóan egyre gyakrabban jelennek meg a mi régiónkban is, sokkal ellenállóbb erdőket lehet létrehozni. Másrészt sok esetben a természetes folyamatokra alapozni az erdőgazdálkodást, a természetes felújulásra például sokkal olcsóbb, mint mindent mesterséges módon ültetéssel, kerítéssel, stb. Ilyen dolgokkal megoldani. Tehát úgymond sok esetben gazdasági szempont is a védelmi funkcióknak az erősítése a gazdálkodók részéről. Tehát itt azért nem csak egy érdekkonfliktus van, és ezt szerintem egyre inkább kezdik felismerni a gazdálkodók is.
Az erdeink állapota, mondhatjuk, hogy javul?
Hát optimálisan, ha nézem, sok szempontból talán javul. Vannak területek, ahol javul. Vannak, ahol még azért szerintem nagyon komoly kihívásaink vannak, és azért még nagyon komoly szemléletváltozásra van szükség. De talán, hogyha így szélesebb időskálán nézzük, akkor ma már olyan pusztán nagyüzemű technokrata megoldások, mint amik mondjuk a 70-es, 80-as években jellemezték az erdőgazdálkodást, ma már azért nincsenek, és ez egy szép fokozatos javulás. De azért erre nagyon oda kell figyelni, és az, ami még egy nagyon fontos dolog, hogy jól szét kell tudni választani ezeket a funkciókat és a prioritásokat megállapítani. Tehát, hogy például az nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy olyan hierarchikus rendszer, hogyha vannak olyan erdeink, amelyeket kivonunk a gazdálkodás alól, akkor ezek gyakorlatilag egy csomó szempontból ilyen biodiverzitás központokként tudnak működni. Ugyanennyire legalább fontos az, hogy a gazdaság hasznosítás alatt levő erdőterületeken is kivonjunk kisebb foltokat a gazdálkodásról, ezeket kíméleti területeknek szoktuk például hívni, vagy hogyha vágásos üzemmódba gondolkodunk, akkor hagyásfacsoportokat, hagyásfákat kell létrehozni, különösen az érzékeny természeti területek környékén, tehát mondjuk a lápos, mocsaras területeken, a folyóvizek, patakok, vízmosások mentén, stb. És akkor ezen kívül pedig ami a legalacsonyabb hierarchiában az egyedi fák védelme, tehát hogy hagyjunk vissza ilyen habitatfákat, ha ez egy ilyen hierarchikus rendszerben meg tud valósulni, akkor az egész erdős táj, annak ellenére, hogy a táj jelentős része gazdasági hasznosítás alatt van, mégis sokkal jobban tud működni természeti szempontból.
Ahhoz, hogy a hosszú távú erdőfelújítási munkálatok természetvédelmi, gazdasági és rekreációs minden szempontból pozitív kicsengésűek legyenek, rengeteg kutatásra, na meg kísérletre van szükség. És az utóbbit azért szeretném nagyon kiemelni, mert az erdő az pont egy olyan szintere kutatási kísérleteknek, ahol az összehasonlításnak nagyon fontos szerepe van. Ugye más, mint egy laboratóriumi kísérlet, ami gyorsan reprodukálható, az erdő már csak a fő alkotó élőlények miatt is, a fák miatt is, hosszú életű élőlényekről van szó. Azért az erdő az egy lassabban, ám de dinamikusan változó élőhely. Mekkora szerepe van a kutatásoknak és az összehasonlításoknak, és a ti kutatócsoportotok milyen vizsgálatokat végez ezen a téren?
Ugye engem, ami alapvetően érdekel, és mindig is érdekelt, az, hogy a erdőgazdálkodás hogyan hat az erdei életközösségekre, az erdei biodiverzitásra, és hogyan lehet úgy kialakítani az erdőgazdálkodást, hogy minél jobban megőrizze az erdőknek ezeket a természeti funkcióit. Nyilván az ember először belegondol, akkor itt ilyen megfigyeléses vizsgálatok jutnak az ember eszébe, hogy adatokat gyűjt élőlénycsoportokról, adatokat gyűjt a faállományról, adatokat gyűjt a gazdálkodásról, és ezek alapján megpróbál különböző összefüggéseket feltárni. Egyébként volt is egy ilyen kutatásunk a 2000-es években az Őrségi Nemzeti Park területén, ahol pontosan a faállomány és az erdei élőlénycsoportok összefüggéseit próbáltuk meg feltárni. De ugye ezek mindig ilyen közvetett hatások, tehát hogyha a gazdálkodás hatásaira vagyunk kíváncsiak, akkor tényleg az erdészeti beavatkozásokat kéne megnézni kísérletes módszerekkel, és tényleg közvetlenül kéne vizsgálni az erdőgazdálkodásnak a hatását. És egy ilyen vizsgálatba vágtunk bele a 2010-es évek közepén 2014-től, amiben partnerre találtunk a Pilisi Parkerdőben, azzal a céllal, vagy azzal a vízióval, hogyha most Magyarországon bevezetés alatt áll, vagy ilyen gyerekcipőben jár úgymond az örökerdő üzemmód, ami azért még nagyon sok erdészeti, de legalább annyi ökológiai kérdést is felvet, hogy ez mennyiben lesz jobb, vagy rosszabb, vagy más, mint a vágásos üzemmód, akkor hasonlítsuk össze kísérletesen ennek a kétféle üzemmódnak a különböző konkrét beavatkozásait. És ennek a gondolatnak a jegyébe hoztuk létre a Pilis üzemmód kísérletet 2014-ben, ahol részben a vágásos üzemmód beavatkozásait hoztuk létre, viszonylag finom léptékben egy kísérleti területen, egy gyertyános tölgyesben. Csináltunk egy mikrotarvágást, azon belül meghagytunk egy fagyásfa csoportot vizsgálva, hogy ennek milyen kompenzáló hatása van. Csináltunk egy úgynevezett bontóvágást, ami a végvágás előtt, az erdők levágása előtti nagyon gyakori állapot, hogyha természetes felújítással próbálják az erdőt felújítani, hogy először csak részlegesen vágják ki az erdőt. Mi is egy ilyen 30%-át vágtuk ki a fáknak, és utána, amikor már van egy életképes újulat, akkor szokták ki levágni a maradék állományt, vagy ezt akár több lépésben is megtehetik. Tehát csináltunk egy ilyen bontást, és ugye az örökerdő üzemmódnak az egyik leggyakoribb beavatkozási módja az úgynevezett lékvágás, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kis területen, néhány száz négyzetméteren vágjuk ki a fákat, tehát gyakorlatilag ilyen kis lukakat vágunk az erdőbe, ezzel imitálva azt a természetes jelenséget, mikor egy vagy néhány fa kidől, és ennek a helyén ilyen felújulási foltok jelennek meg, tehát az erdő felújulása az ilyen pici mozaikokba zajlik, leginkább ez a legjellemzőbb az ilyen folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodási módokra, tehát egy ilyen lékvágást csináltunk, és akkor ezt ismételtük meg 6-szor úgy, hogy megfelelő ismétlés számban statisztikai elemzéshez alkalmas legyen, és utána ezeknek a beavatkozásoknak a hatását vizsgáltuk egyrészt nyilván a felújulásra, mert erdészeti szempontból ez is fontos, hogy a különböző módoknál hogy újul meg az erdő. Vizsgáltuk az aljnövényzetre gyakorolt hatását, illetve különböző egyéb élőlény csoportokra, futóbogarakra, pókokra, gombákra, talajlakó állatokra, tehát minél többféle élőlény csoportnak próbáltunk ebbe a vizsgálatba bevonni. Illetve itt nagyon fontosak a termőhelyi változók, hogyan változnak meg a fényviszonyok, hogyan változik a talajnedvesség, hogyan változik az avar, a talaj különböző jellemzői, tehát ezeket is folyamatosan vizsgáljuk, mert még ez most is zajlik ez a kísérlet, és így próbáltuk meg ezeket a beavatkozásokat összehasonlítani. Ha most így dióhéjba össze kéne foglalni, hogy eddig kb. Mit látunk, akkor azt lehet mondani, hogy a finom léptékű lékvágásokban a felújulás az pont annyira sikeres, mint a vágás területen. Ugye tölgyesbe vagyunk, ami egy fényigényes fafaj, ennek ellenére egy ilyen körülbelül egy fahosznyi lékben a tölgy épp olyan jól újul, mint a vágás területen. Igaz, hogy mindenhol figyelni kell az árnyéktűrő fafajoknak, mondjuk a gyertyának az elnyomó hatására, tehát ezt kontrollálni kell, hogyha tölgyet akarunk felújítani, de nem kell nagy területeket levágni ahhoz, hogy ez működjön. Viszont az egyéb hatásai a lékvágásnak sokkal kisebb mértékűek, mint a vágás terület. Ez nem meglepő, de például a talaj hőmérséklete annak ellenére, hogy egy légben is nagy mennyiségű fény érkezik be, szinte olyan, mint a zárt erdőben, mert hogy egy talajnedvesség többlet jelenik meg ilyenkor a lékekben, ami az alsó szinteken gyakorlatilag a hőmérséklet viszonyokat teljesen kiegyenlítetté teszi. Ezzel szemben egy vágás területen óriási hőingások és óriási hőmérséklet növekedés figyelhető meg a vegetációs időszakban, és egyébként például egy hagyásfa csoport, mi egy ilyen egy fahosznyi 20 méter átmérő hagyásfa csoportot hajtunk meg. Ezeket a mikroklímaváltozásokat olyan igazából főleg a hőingást, a napi hőingást nem képes kompenzálni. Az aljnövényzet az szinte ugyanolyan szépen megmaradt a hagyásfa csoportban, mint a zárt erdő alatt, tehát az nem nagyon változott meg. De például a talajlakó állatok a száraz és meleg viszonyok miatt a hagyásfa csoportban szinte eltűntek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ezek a kis mértékű bontással járó lékek, vagy az erdő kismértékű megbontása, ez szinte alig okoz akár az életközösségekben, akár a mikroklímában jelentős változást, tehát hogy a folyamatos erdőborítással úgy tudunk faanyagot termelni, és úgy tudjuk a felújítást is biztosítani, hogy közben az életközösségek, illetve az erdőnek a termőhelyi viszonyai, azok szinte alig változnak meg.
Az erdőben a fény az, ami az egyik legfontosabb a fáknak. Ugye a legnagyobb verseny ezért zajlik, hogy az újulat, a csemeték minél több fényhez jussanak, és egymást próbálják ezért elnyomni. Így alakulnak ki majd később ugye az időbeli, meg a méretbeli eltolódások is az erdő szerkezetében. De épp ezért adódik a kérdés, hogyha mondjuk egy nagyobb területet talajra levágunk, akkor ott mondjuk megvan az esélye, vagy a veszélye annak, hogy az idegen honos, akár inváziós fajok talán gyorsabban találják meg a feltételeiket. Vizsgálták ezt is a kutatásban?
Igen, vizsgáltuk az aljnövényzetnek a változását, és ezt tapasztaltuk is, tehát hogy a vágás területen az aljnövényzetben egy csomó nem erdei faj jelenik meg, és ezek között több inváziós faj is van. Itt nem elsősorban fafajok, azok is megjelenhetnek, de nekünk a pilisi minta területeinken elsősorban például az aranyvessző az, ami megjelent, illetve egy nem idegen honos fűfaj, a siskanáttippan, ami például a felújulást is jelentős mértékben tudja akadályozni. Ezzel szemben a lékekben nyilván a nagy fényhatás miatt, hiszen ott is egy ilyen 30%-os fénytöblet meg tud jelenni, megváltozik az aljnövényzet, az eddigi árnyéktúri aljnövényzet, de elsősorban ilyen fényflexibilis, fénykedvelő, de erdei fajok és a természetes közösségben jelenlevő fajok azok, amik megjelennek. Tehát az inváziónak sokkal kevésbé vannak kitéve az erdők, hogyha az erdőborítást folyamatosan fenntartjuk, ami persze nem az a 100%-os záródás, amit a vágásos üzemmód egyébként fenntart a már felújított erdőkben, hanem egy annál alacsonyabb záródás, hisz újulatot biztosítani kell, tehát mondjuk egy 70-60-70-80%-os záródás, de ez még nem jelent problémát, ilyenkor még alapvetően az erdei aljnövényzet marad uralkodóvá, tehát hogy az inváziónak is kevésbé vannak kitéve ezek az erdők.
Összegezve, az örökerdő erdőgazdálkodási megoldásai kedvezőek az erdei életközösségekre. A mikroklimatikus viszonyok is kedvezőbbek, mint a vágásterületi megoldások esetében, de gazdaságilag mennyire lehet összehasonlítani a kettőt az erdőgazdálkodás szemével? Tudom, hogy most ökológusabb beszélgetek, de mégis gazdaságilag azért mennyire lehet őket összehasonlítani?
Össze lehet. Ez nyilván, ahogy mondtad, ez nem az én szakterületem, de pontosan az erdőgazdálkodóknak ez egy nagyon kardinális kérdés, és ezt nagy mértékben vizsgálják is. És a jelenlegi vizsgálatok szerint, főleg hosszú távon, ez az üzemmód pont annyira rentábilis tud lenni, mint a vágásos. Egyrészt azért, mert valamilyen szempontból kevesebb a költség, kisebb a költségigénye, hiszen alapvetően a természetes folyamatokra, a természetes felújulásra alapoz, illetve több szempontból rugalmasabb. Egyrészt nem akkor vágják le az erdőt, amikor eljön a vágáskora, hanem minden egyes fát akkor vágnak ki, most a gazdasági szempontokat nézzünk, vesszük figyelembe, amikor annak a fának a gazdasági értéke a maximumon van. Tehát ha van egy jó minőségű tölgy, akkor lehet, hogy ezt nem kell kivágni 100 éves korban, mert annyi a vágáskor, hanem lehet, hogy érdemes 140 évig ott megtartani, és akkor viszont lehet, hogy egy darab tölgy anyagilag annyit ér, mint egy vágásos erdőben egy hektárnyi faanyag. Tehát a minőségi fatermesztésnek sokkal több lehetősége van. Vegyeskorúak az állományok, sokkal ellenállóbbak, tehát kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy 50 éves korban a fenyvesünk leég, vagy a bükkösünket kidönti a szél vagy a jég. A különböző abiotikus vagy biotikus károkozókkal szemben is ellenállóbb, aminek nagyon komoly gazdasági jelentősége is van, illetve egy több fafajból álló állományban gazdasági szempontból is sokkal rugalmasabb a gazdálkodó, hiszen a fapiac mindig változik, van, amikor erre van kereslet, van, amikor arra van kereslet, van, amikor erre a fafajra, arra, van, amikor a vékonyabb, van, amikor a vastagabb választékra. Tehát egy ilyen többféle elemet tartalmazó erdőben gazdasági szempontból is sokkal több döntési lehetősége van a gazdálkodónak. Tehát a jelenlegi kutatások vagy ilyen gazdasági elemzések szerint ez pont annyira, nem azt mondom, hogy nagyságrendekkel gazdaságosabb, de legalább annyira gazdaságos, viszont sokkal kisebb környezeti terheléssel járt. Tehát, hogy feltehetőleg meg fogja érni ez a dolog.
Egy kicsit kanyarodjunk vissza még a pilisi kísérlethez, hiszen egy nagyon komplex élő közösséget többféle módszerrel is kell vizsgálni. Milyen kutatási irányokat, vagy milyen összehasonlítási igényeket vetettek fel az eddig kapott információk?
Ugye, amit az előbb említettem, a pilis üzemmód kísérlet, ez egy ilyen kifejezetten durva összehasonlítás, ahol nagyon eltérő kezeléseket hasonlítottunk össze, a vágásterületet meg a lékvágást. Viszont, hogyha már az örökerdő üzemmód keretrendszerébe dolgozunk, akkor ott ugye a gazdálkodóknak is, meg a védelmi funkciók szempontjából is egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor hogyan nyúlunk bele az erdőbe, mekkora lékeket érdemes vágni, milyen alakú lékeket érdemes vágni, ezek a beavatkozások hogyan változtatják meg az életközösséget, felújulás szempontjából melyik a legoptimálisabb, tehát beállítottunk már egy újabb kísérletet, ami már ebben a keretrendszerben működik, és itt a légméretnek, meg a légalaknak a hatását vizsgáljuk, mind az életközösségekre, a termőhelyre, a fényre és a felújulásra, tehát vannak 20 méteres, meg 14 méteres köralakú lékjeink, meg ugyanakkor a alapterülettel ilyen elnyújtott lékeket is vágtuk, és ezeket hasonlítjuk össze. Ezek már nem mutatnak olyan látványos különbségeket, viszont mind a mikroklíma, mind a felújulás szempontjából, meg hogy a különböző ajnövényzet hogyan reagál, ezek az örökerdő üzemmódnak a technológiai fejlődése szempontjából elég fontosak lehetnek. És akkor ma már talán Magyarországon, bár ugye az erdő egy nagyon-nagyon lassan változó rendszer, tehát nagyon nehezen lehet összehasonlító vizsgálatokat végezni, de talán Magyarországon már megérett a helyzet arra, mert körülbelül 20-30 éve már vannak olyan állományok, amelyeket ilyen folyamatos erdőborítás mellett kezelnek, hogy összehasonlítsuk, hogy ezek az erdőállományok milyen eltéréseket mutatnak a vágásos állományokkal szembe. Tehát tavaly elindítottunk egy olyan vizsgálatot, ahol ilyen örökerdő üzemmódban, vagy folyamatos erdőborítás mellett kezelt állományokat hasonlítunk össze olyan vágásos tömbökkel, ahol a vágás területtől az öreg erdőig minden korosztály jelen van, és ott nézzük meg, hogy akár a faállomány szerkezet, akár a különböző élőlénycsoportok milyen mintázatokat és milyen összetételt mutatnak. Ugye, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor egy ilyen folyamatos erdőborításnál finom léptékben ott van minden, vannak fiatal fák, vannak felújulási foltok, vannak öreg egyedek, de állományléptékben talán lehet, hogy homogénebb. Ezzel szemben egy vágásos üzemmódnél, hogy egykorúak az állományok, de maguk az állományon belül egykorúak a fák, de a különböző állományok élesen elhatárolódnak egymástól. Ott pedig egy adott pontban egy elég homogén állományt tudunk megnézni, viszont nagyon el tud térni egymástól egy 20 éves erdő, meg egy 100 éves erdő, tehát ott meg a táji léptékben van egyfajta változatosság. És igazából azt akarjuk feltárni, hogy ez a kétféle változatosság, egy finomabb léptékű, meg egy durvább léptékű változatossághoz, hogy tudnak alkalmazkodni az erdei élőlénycsoportok, illetve a faállományban is milyen eltérések vannak, illetve van még egy nagyon kardinális kérdés ma, hogy a örökerdő üzemmód esetében ahhoz ugye, hogy egy többé-kevésbé záródott állományból vitt ki a fát, ahhoz nagyobb feltártság szükséges, hiszen úgy kell kivinned a fát az erdőmből, hogy a újulatot nem töröd össze. Emiatt ott viszonylag gyakran úgynevezett közelítő nyomokat hoznak létre az erdészek, míg a vágásos üzemmódnál nagyobb tömbök alakulnak ki, és ennek sem egyértelmű a hatása, tehát hogy a feltártság szempontjából milyen eltérések vannak a kétféle üzemmód között, és ennek milyenek az ökológiai hatásai, ezt is vizsgáljuk ezzel az összehasonlításnak a keretében.
Mi a hosszú távú cél? Döntéshozatali támogatás? Mit szeretnétek elérni ezekkel a kutatásokkal?
Ezt az erdészekkel közösen kell megcsinálni, tehát gyakorlatilag mi bizonyos kutatási eredményekkel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a üzemmódnak mondjuk a technológiája fejlődjön, hogy mik az optimális beavatkozási módok, légméretek, légalakok, stb. Ez már végül is egy ilyen döntéshozatali támogatás, de semmiképpen sem úgy képzelem el, hogy én, mint ökológus megmondom, hogy mit kéne csinálni, de velük együtt dolgozva az, hogy a technológiák hogyan alakulnak, ebbe a mi eredményeink is be tudnak integrálódni, illetve gyakorlatilag ennél egyszerűbben fogalmazva az erdőgazdálkodóknak is van egy csomó olyan kérdése, ami még ma nyitott. Akár a felújulásra vonatkozóan, akár a mikroklímára vonatkozóan, akár arra vonatkozóan, hogy egy életközösség szempontjából milyen hatása van ezeknek a dolgoknak, és ezeknek a beavatkozásoknak, és ezekre többé-kevésbé ezek a kutatások választ tudnak adni. Tehát, hogy én mindig próbáltam úgy alakítani a kutatásaimat, nyilván itt az embernek, mint kutatónak a saját kérdései meg motivációi nagyon fontosak, de mindig próbáltam nyitott lenni arra, hogyha a gyakorlati szakemberek tesznek fel kérdéseket, és ezek mondjuk valamennyire összevágnak az saját érdeklődésemmel, akkor azért olyan kérdéseket vizsgáljak, amire van gyakorlati igény. Mi ebbe mind a két kísérletünkbe a saját motivációnkon kívül a gazdálkodóknak a felmerülő kérdéseit beintegráltuk, hogy tényleg olyan vizsgálatok legyenek, amikből ők is tudnak profitálni.
Azért nehéz terep a tied, mert szembesülni azzal, hogy az erdészek, akikkel közösen dolgozol, hát lényegében ökológiai szempontból egy csomó olyan dolgot követnek el, vagy végeznek, ami ellen éppen hogy küzdenél. Azért ez nem egy egyszerű munkaterep.
Hát tény és való, hogy nem konfliktusmentes a dolog, csak én azt a hozzáállást szeretném, hogyha megváltozna, hogy természetvédelmi szempontból azt mondjuk, hogy az erdészeknek semmi keresni valója az erdőben, mert csak tönkreteszik és kiviszik a fát, míg erdész oldalról pedig, most erdészes nagyon sarkos dolgokat mondok, mert senki nem így gondolkozik azért, hála Istennek, erdész oldalról pedig azt a gondolkodást kéne elfelejteni, hogy nehogy már a természetvédők, ökológusok mondják meg nekünk, hogy kell gazdálkodni az erdőben. Szerintem pont, hogy ezeket a szempontokat egyszerre kell figyelembe venni, az erdészeknek éppen a társadalmi elvárások miatt nyitottnak kell lenni az ökológiai szempontok iránt, és figyelembe kell venni a védelmi funkciókat, mert erre egyre nagyobb igénye van a társadalomnak. Viszont másik oldalról meg éppen úgy igaz, hogy a faanyag iránti igény az egyáltalán nem csökkent, és ugye nem mondhatjuk azt, hogy akkor mi nem vágunk fát, és majd importáljuk a trópusi területekről a faanyagot, mert az ugyanúgy nem lenne fenntartható. Tehát, hogy az sem járható, hogy a faanyag termesztésről lemondunk. Tehát ezeket a szempontokat mind a két oldalról integrálni kell, és meg kell találni azt a hierarchikus rendszert, amiben, amit mondtam, a felhagyott területektől a ültetvényekig, ahol ezeket a szempontokat eltérő súllyal figyelembe lehet venni. És talán pont én ilyen értelemben igyekszem egy ilyen áthidaló szerepet betölteni, hogy egyrészt próbálok figyelembe venni a erdőgazdálkodásnak a igényeit, illetve kényszereit, mert úgysem, tehát ökológiával nem, erdőkben nem lehet szerintem úgy foglalkozni, hogy nem vagyunk tisztában az erdőgazdálkodásnak az alapvető beavatkozási módjaival és feltételrendszerével. Másfelől igyekszem ezeket az ökológiai szempontokat lehetőleg objektív és megalapozott kutatások alapján érvényesíteni az erdőgazdálkodók felé, tehát ezt a fajta köztes szerepet próbálom betölteni, és egyébként nagy örömmel jelenleg a Soproni Egyetemen én tanítom az ökológiát a jövő erdészeinek, ami egy rendkívül nagy kihívás számomra, és nagy örömmel vállaltam el ezt a feladatot, pont azért, hogy ezt a szemléletet minél jobban el lehessen ültetni a jövő gazdálkodóinak a fejébe.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Odor Péter erdőökológusnak, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatójának.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
További sikeres munkát kívánok, és azt kívánom, hogy a lehető legtermészetesebb állapotba kerüljenek az erdők.
Nagyon köszönöm.